Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén református szokásunk szerint a 90. Zsoltárt énekeljük. A 90. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Az orgona hangerejét hármasra kell venni. Nem szabad följebb nyomni, mert teljesen begerjed az egész. Testvérek, hallgassuk meg az énekkarunknak az énekét.
Thank you.
Dicsérjük tovább az Urat testvéreim a 264. énekünk éneklésével. A 264. éneket első három versével énekeljük. Az első verse így kezdődik: Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. 264. első három versét énekeljük. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A 126. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok. Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi fogjainkat, mint patakokat a déli földön. Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd, aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük te néked, hogy visszatérhettünk ide az új templomunkba. Köszönjük néked, hogy megépítetted ezt a házat. És köszönjük, hogy itt lehet a gyülekezet. Köszönjük, hogy mindnyájan együtt lehetünk, és köszönjük néked, hogy megszólalhat közöttünk a te ígéd, a te szavad. Megszólal a te szavad, hogy bennünket a halálból életre segítsen. Megszólal a te szavad, hogy bennünket a hitben megerősítsen, megújítson, vigasztaljon, bátorítson, örömre hangoljon. megszólal a te igét, hogy belőlünk nyomorult, önző, hiú emberekből egy közösséget formáljon, szeretett közösséget, élő egyházat, gyülekezetet. Köszönjük te néked, hogy gondoskodtál arról, hogy igédnek legyen háza. És köszönjük, hogy mi itt lehetünk, és most téged magasztalhatunk, téged dicsőíthetünk. Köszönjük te néked, hogy várhatjuk most is, hogy megszólaljon a te igéd, és fölemeljen bennünket, fölemelje a szívünket te hozzád. Hitre juttasson minket, a hitben erősítsen, vigasztaljon, bátorítson, felemelje minnyájunkat. Kérünk, hogy személyesen szólíts meg bennünket ezen az Isten tiszteletünkön is. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért, ami drága üdvözítőnként, ami egyetlen megváltónkért, meghallgatott könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 164. énekünk első versét. A 164. dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassátok meg a 126. Zsoltár 3. verséből. A 126. Zsoltár 3. versében ezt olvassuk: Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim! Isten kegyelméből minden vasárnap örömünnep a számunkra, de ez a mai vasárnap különösen is az. Örömünnep egyházközségünk életében, történetében, hiszen alig egy év múlt el, azóta, hogy lebontottuk a régi imatermünket, ahol annyi áldást vettünk. És Isten kegyelméből most itt lehetünk az új templomunkban. Így hát méltó, hogy örömünnep legyen ez a mai vasárnap a számunkra. A reformátusok ünnepléséhez pedig, azóta, hogy Calvin János a zsoltárokat a gyülekezeti éneklésbe bevonta, a református ünnepléshez azóta hozzátartozik a zsoltár. Ezért illő, hogy ezen az örömünnepen a Zsoltárok könyve alapján, annak egy része alapján szólaljon meg köztünk Isten üzenete. A 150 Zsoltár egyik gyöngyszeme, ez a most felolvasott 126. Zsoltár. Krisztus előtti 6. században a zsidó nép nagy részét fogolyként elhurcolták Babilonba, hosszú és keserves évtizedeket töltöttek el ott, amikor lehetőségük nyílt arra, hogy Isten korábbi ígéreteinek megfelelően hazatérhessenek az ígéret földjére, hazájukba. Lezárult a sorsukban egy nehéz korszak, és kezdetét vette egy új. Rabokból szabadokká lettek, élethelyzetükben, körülményeikben, lelki állapotukban pozitív változás, kellemes változás állt be, megszabadultak. Ezt átélve íródott ez a 126. Zsoltár, melyben a sorsukban beálló örömteli fordulatról, a megszabadulásukról, elmondják azt először, hogy kit látnak mögötte, aztán azt, hogy hogyan élték át, végül, hogy mire indítja őket. Nézzük sorban. Először is lássuk azt, hogy a zsidó nép látta, hogy az ő szabadulásuknak a forrása az élő Isten. Így vallanak erről, hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Ő a mi szövetséges Istenünk, a hűséges Isten, aki ígéretet adott nekünk, és hatalmas, erős karjával megszabadított minket. Csakis ő a magyarázata annak, hogy már nem foglyok, hanem szabadok vagyunk. Ő a velünk történtek magyarázata. Egy kicsit más élethelyzetben vagyunk, mint azok a zsidók, de azért úgy érezzük, hogy illik a szánkba ez a mondat. Hiszen rövid idő telt el, és az imatermünknek már most hűlt helye, de itt vagyunk ebben az új szép épületben. Itt vagyunk újra itthon. Egy nagyobb, szebb, levegősebb, tágasabb, világosabb helyen gyülekezhetünk össze, hogy itt dicsérjük az Urat, és itt hallgassuk meg az evangéliumot, az örömhírt. Így hát érthető, hogy mi is azt valljuk most, amit a zsidók annak idején, csak egy más helyzetben, hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Az ő hatalmát több dologban is megmutatta. Néhányat hadd említsek föl a teljesség igénye nélkül. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, mert egy földi épülettel ajándékozott meg. Látszik, hogy Isten a földi síkon, a földi anyagi világ keretei között is képes csodákat tenni. Képes bennünket mulandó anyagi javakkal is megajándékozni. Megvalljuk abbéli hitünket, hogy ez az épület így, ahogy eddig is áll, nem állhatna itt, ha ő nem cselekedett volna. Isten hatalmasan tud cselekedni a földi élet, a történelem keretei között. Ugyanúgy tud hatalmas dolgokat cselekedni a lelki világban, a mi lelki életünkben is. Hiszen szól hozzánk, és az igéje által munkálkodik a szívünkben, a lelkünkben is. És ad nekünk hitet Jézus Krisztus iránt. Ad nekünk bizonyosságot az üdvösségünk felől. Ad nekünk vezetést az élet utunkon. Megerősít, bölcsétesz bennünket. Tehát lelki kincsekkel is megajándékoz. De földi kincsekkel is megajándékoz. És mind a lelki kincsekkel, mind a földi kincsekkel való gazdagodásban az ő hatalmát mutatja meg. Hatalmasan cselekedett velünk. Hatalmasan cselekedett velünk, megmutatta, hogy előtte nincs semmi akadály. Annak idején, amikor a 126. Zsoltár íródott, nem volt akadály neki, egy birodalom uralkodója, a perzsa Círusz, akit a szolgájának nevez. Most 2500 évvel később nem volt Istennek akadály világgazdasági válság. Annak idején ezt kérdezgették némelyek köztünk, hogy pont most kell nektek templomot építeni, vagy nekünk templomot építeni? Máskor kellene. És hétköznapi emberként mi is éreztük és érezzük is a válság terhét. Érezték az állami támogatóink is, az egyházi támogatóink is. Mindazáltal mégis időben összejött mindig a szükséges pénz, hogy ki tudjuk fizetni az újra és újra jövő számlákat. Ez egy olyan dolog, amiben Isten hatalmát látjuk. Elhárította az anyagi válsághelyzet által támasztott akadályokat. Olyan csodálatos az, testvérek, hogy Isten el tudta hárítani a hitetlen emberekben jelentkező akadályokat is. Mert bennünk magunkban is volt elég nagy hitetlenség. Őszintén valljuk meg, presbitérium tagjai és mások is, hogy úgy bizonytalankodtunk azért az elején, elég sokat, hogy hogy legyen, mint legyen. Jó ez így, így kell ennek lennie? Kis hitűek voltunk. Ezt bűnbánattal be kell valljuk. De az Úr annak ellenére, hogy kis hitűek voltunk, mégis most idehozott minket ebbe az új templomba. És olyan csodálatos, hogy voltak abszolút hitetlen emberek is, akik azt mondták, hogy nem fog ez menni, és nem fog ez sikerülni. És ennek ellenére voltak mégis hitetlen emberek, akiknek megnyílt a szíve, megnyílt a pénztárcája, és adtak sok pénzt erre az épületre. A hitetlen emberek is az Úr kezébe vannak, nem csak a kis hitűek. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, elhárítva a kis hitűség vagy hitetlenség miatt fönnálló akadályokat. Aztán testvérek, arra gondoltam, hogy az Úr a hatalmát, a dicsőségét abban is megmutatta, hogy nem csak felépült ez az épület minden akadály ellenére, hanem megmaradt a gyülekezetünk is. Nem szóródtunk szét. A kezdet kezdetén ugyancsak a presbitériumban beszélgettünk erről a félelmünkről, hogy átmegyünk egy másik helyre, s félünk, hogy egy kicsit szétszéled a nyáj. Mégis nem történt meg, hanem hatalmasan összefogott bennünket az Úr, és ebben is az ő erejét, az ő hatalmát mutatta meg. Nem csak, hogy nem szélettünk szét, hanem lehet mondanunk, hogy talán egy-két kivétellel nem is kevesbettünk meg, hanem gyarapodtunk. Annak idején emlékszem, hogy mondták nekem többen is az idősebb testvérek közül, hogy vajon megérem-e még, hogy ott legyek az új templomban. Hogy együtt örvendezzünk újra. Vajon megérem-e még? Hát azok közül, akik ezt mondogatták nekem, mindenki itt van. És ebben is, hogy az Úr megőrizte őket, ebben is az Úr hatalmát, az ő szabadító szeretetét tudjuk dicsérni és látni. Aztán testvérek, itt van az is, hogy a gyülekezetünk élete visszatérhet a normális kerékvágásba. Ez egy mindenképpen egy olyan dolog, amiben az Úr az ő hatalmát, az ő erejét mutatja meg nekünk. Hiszen most már itt megint összegyülekezhetünk. Együtt lehet a gyülekezet. Nem kell úgy, hogy a gyerekek itt vannak, mi meg ott vagyunk, néhány szülő itt van, és a gyülekezet más része pedig ott van, hanem újra együtt lehet a gyülekezet. És itt hallhatják az igét egy időben a gyerekek, és itt hallgathatjuk mi felnőttek is. Itt tisztelhetjük az Urat, itt imádkozhatunk hozzá, itt vigasztalódhatunk, itt igazodhatunk együtt a mennyhez, az odafelvalókhoz, elfordulva egy kicsit a minket kiszipolyozó földiektől. Itt ápolhatjuk egymással a közösséget, kicsik és nagyok, egy tea mellett, a Biblia fölött, egy bográcsos mellett, az énekkaron, a különböző alkalmainkon. A gyülekezetnek ez a normális kerékvágása. És most úgy visszazökken ebbe. És azért, mert visszazökkenhet, megint csak Istené a dicsőség, mert az ő hatalmát, az ő erejét látjuk ebben a dologban. Tehát valljuk, testvéreim, országvilág előtt, amit a zsidók vallottak országvilág előtt, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Az Úr cselekedte, és ezért őt dicsérjük. De nézzétek, testvérek, másodszorban, hogy hogyan vallanak a zsidó emberek a szabadulás velejáróiról. Hogyan élték ők át azt a nagy szabadulást annak idején. Az első, amit mondanak, hogy a szabadultás átélése közben olyanok voltunk, mint az álmodók. Olyanok voltunk, mint az álmodók. Egyáltalán az, hogy elindulhattunk a fogságból több száz kilométeres útra, aztán ahogyan vonultunk, ahogyan vándoroltunk át a sivatagon, ahogy ott jöttünk és beszélgettünk egymással, azt hittük, hogy nem is igaz az egész. Olyanok voltunk, mintha álmodtunk volna. Talán nem is igaz, hogy itt vagyunk. Kedves testvérek, aki átéli Istennek a csodálatos szabadítását, hatalmas, erős szabadítását, az ma is egy kicsit úgy érzi, hogy álmodik. Ugye ez nem is lehet igaz. Még meg kell szokjuk ezt a dolgot. Csípjetek meg, hogy nem álmodom. Fönn vagyok. mintha nem is velünk történne ez a dolog. Olyan furcsa az egész. De mégis Isten szabadítását így éljük át mi is, mintha álmodnánk. Mégis valóság. Aztán azt is mondják a zsidó emberek, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Hát ez a nép akkoriban tele volt örömmel, mint hogy minden nép, amikor felszabadult, tele van örömmel. Boldogok voltak. És olyan szép ez, hogy nem valami vicc miatt voltak ilyen nagy örömmel eltelve, hanem az Úr miatt, az Úr hatalmas cselekedetét átélve, a szabadulást átélve. Nos, mi is testvérek most itt vagyunk, és örvendezünk. Nem valami stand-up comedy-nek, nem valami humoros megjegyzésnek, vagy kabarétréfának, hanem örvendezünk az Úrnak színe előtt. Azért, mert ő tett velünk egy nagy csodát. És ezt mi örömmel konstatáljuk, örömmel éljük át, mégpedig nem is csak valami kis örömmel. Ahogy mondják itt a Zsoltárban, hogy azért örvendezünk, és megtelt a szánk nevetéssel, és a nyelvünk vigadozással, vagyis ez azt fejezik ez a felfokozott kifejezésmód, hogy nagyon erősen örvendezünk. A szívünk örvendezik, a lelkünk örvendezik, mert átéltük az Úr hatalmas szabadítását. Fordulatot hozott az életünkbe, jó fordulatot hozott. Örömmel éljük át, ti is éljétek át örömmel. Aztán azt is vallják a zsidók, hogy miközben ők átélték ezt a nagy szabadítást, amelyben úgy érezték magukat, mintha álmodtak volna, és amelyben úgy voltak, hogy tele volt a lelkük, a szívük örömmel. A kívülállók, a pogányok, látván a csodát, a fordulatot, ezt mondják. Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. A zsidó néppel történtek ugyanis, az, hogy ők fogságra vitettek, majd onnan két emberöltő után visszatértek, csodaszámba ment. Álmélkodással konstatálták a környező népek, de maga az a nép is, ahonnan kiszabadultak, hogy ők elmehetnek haza. Nem olvadtak be, nagyon kis része olvadt be a zsidóknak a babiloni társadalomba. Egy nagy részük elindult haza, és ez egy csodaszámba ment a pogányok előtt is. Most testvérek, a mai helyzetben nem tudom, hogy a pogányok mit mondanak, de lehet, hogy itt is vannak hitetlen emberek. Nem tudom, ők mit mondanak, de jó lenne, azt mondanák, hogy hát hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr, az ő Istenük. És ez a hatalmas Úr, ez a hatalmas Isten, ez érdekelne minket is. Hát, ha velünk is nagy dolgokat tud cselekedni, az mi életünkben is tud valami pozitív, jó fordulatot hozni. Meg tud újítani bennünket. Bárcsak így szólnátok, akik még nem vagytok az Úr hívei és teljes szívvel követői. Olyan érdekes volt annak idején azért, hogy a szomszédban vállalkozó nagy cég vezetői, amikor meghallották, hogy egy templomot akarunk itt építeni, akkor egymás között elkezdtek ezen gúnyolódni. Olyas valaki mondta el nekem, aki ott volt köztük. Dúsgazdag milliómosok nevettek azon, hogy mi ide templomot akarunk építeni a 21. században. De nem csak a 21. század miatt, hanem anyagi okok miatt is azt mondták, hogy ez lehetetlenség. Hát honnan lesz ezeknek ennyi pénzük? Mert hogy tőlünk nem az biztos. Mi már nem tudjuk hova tenni, de tőlünk nem lesz pénzük, az biztos. Hát gúnyolódtak és lekezelő modorban beszéltek arról, ami itt készült annak idején, még csak elvi szinten. Most nem tudom, hogy mit szólnak, hogy itt áll az épület. Jó lenne, azt mondanák, hogy hatalmasan cselekedett ezekkel az ő Istenük. Igaz, hogy mi nem hiszünk benne, bár ha nagyon meggondoljuk, lehet, hogy egy az Istenünk, de hát nem tudom, hogy mit mondanak. Minden esetre meg fogjuk őket hívni, amikor lesz ennek a templomnak, és amikor elkészül a többi része is ennek az építkezésnek, meghívjuk majd ide a felszentelésre őket. És azért hívjuk meg őket, hogy ezzel viszonozzuk azt a lekezelő modort, ahogy rólunk beszéltek. Ezzel viszonozzuk, hogy rámutassunk nekik a mi élő Istenünkre, aki bizony hatalmas dolgokat cselekszik egyedül ezen a földön. És nem fog megszégyenülni soha. Mert nem hagyja, hogy a neve szégyenbe borítassék. Bárcsak oda jutnának majd ezek az atyafiak is, hogy azt mondják, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr, és minket érdekel ez az Úr. Mi is akarunk vele foglalkozni egy kicsit közelebbről. Hát, ha még minket is, kiknek tenger pénze van, boldog emberekké tud tenni. A szabadítás tehát, testvérek, a zsidó emberek így élték át. Nagy-nagy örömmel élték át. Mintha álmodtunk volna. És a környező emberek részéről pedig álmélkodás, csodálkozás kísért minket, vallják. Azt hiszem, hogy bele tudjuk élni magukat egy kicsit az ő helyzetükbe, mert mi is így érzünk. Így éljük át ezt a csodát, ezen a mai napon. Végül, testvérek, harmadszor hadd szóljak még arról, hogy milyen következményekkel járt az Úr szabadítása. A zsidó nép életében megerősítette őket arra, hogy bízzanak az Úrban. Bízzanak az Istennek az ígéreteiben, mert Isten megígérte nekik jóval korábban, hogy elviteti őket erre a fogságra, de onnan haza fogja őket hozni, amikor letelik a 70 esztendő. És most hazahozta őket. Az Isten betartja az ő szavát, az ő ígéretét, hűséges Isten. Bízhatunk benne. Tettünk egy tapasztalatot, ami erre bátorít minket. Aztán átélik azt is, hogy ettől az Istentől szabad kérni. És kérnek is tele reménységgel, bátran, hozd vissza a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön, hiszen még maradtak ott Babilonban annak idején emberek, zsidó emberek, és most ezek itt imádkoznak otthon, hogy őket is hozd vissza, hogy itt legyenek velünk együtt. És egyáltalán a zsidók tele kürtölték a világot, testvérek, mert mind a mai napig itt kürtölik nekünk a Bibliában, hogy milyen hatalmas a mi Urunk Istenünk. Milyen hatalmas, dicsőséges az Isten. Megvallják azt is, mert ez is egy nagy felismerésük volt ebben az egész esemény sorban, hogy aki sírva emeli a vetőmagját, az aratásnál örülni fog. Mert lehet, hogy valami nagyon nehezen kezdődik, de aztán örvendetes véget érhet. Minket is ilyenekre indít, testvérek, ez a csoda, amit átélünk. Indít arra bennünket most is, hogy gyermeki szívvel bízzunk jobban az Isten beszédének, Jézus Krisztus szavának az igazságába. Az úgy van, ahogy ő megmondja. Mindig úgy van, ahogy megmondja. Indít arra is, hogy mi is reménykedve imádkozzunk az Úrhoz, és kérjük az Úrtól, hogy hozza ide vissza közénk a mi református testvéreinket, de nem csak őket, másokat is, akik sehova nem tartoznak, akik csak úgy tengnek, lengnek a világba. Hozza ide az ő választottait közénk. És adja meg, hogy akik talán konfirmáltak, de elsodródtak, visszatérjenek. Hol jöjjenek vissza, mint patakok a kiszáradt földön. Történjen meg velük ez a csoda. És történjen meg hitetlen emberekkel is, hogy hitre jutnak. És megtapasztalják ennek az életnek a gazdagságát, és boldogságát, és teljességét, amit a hit élet, a hívő élet jelent. Mi is imádságba kérjük ezt a mi Urunktól. Aztán indít ez a csoda arra bennünket, testvérek, hogy hirdessük az Úr nevét ebben a világban. De a világ alatt értsük most az otthonunkat, értsük a munkahelyeinket, az egyházunkat is, de az iskolánkat is, a kollégiumot is, ahol vagyunk, ahol élünk. Hirdessük az Úr nevét, aki hatalmas dolgokat cselekedett velünk, földi dolgokban. De hirdethetjük, hogy ő lelki dolgokban is hatalmas dolgokat cselekszik. Rámutathatunk a mi Urunkra, a mi Istenünkre, testvérek. Arra az Istenre, aki nem csak gondviselő szeretettel vesz körül minket, hanem megváltó szeretettel is. Aki elküldte Jézus Krisztust, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen és el ne kárhozzon. Az boldog legyen itt és a halál után is. Az Istennel együtt. Kedves testvérek, Isten nevét hirdessük. Az Úr nevét hirdessük azért a szabadításért, amit mi is átéltünk ebben a földi dologban. Aztán, testvérek, szükséges, hogy odafigyeljünk arra, hogy ebben a templomban ne csak az épület maga hirdesse az Isten dicsőségét, hanem hanem ebben a templom épületben mindig a Biblia magyarázata és tiszta magyarázata szólalhassék meg. Jézus Krisztus evangéliuma hirdettessék. Mert ennek a templomnak ez a funkciója. Nem másra épült, nem sportcsarnoknak épült, nem koncertteremnek épült elsősorban, hanem elsősorban Isten igéjének kell, hogy az otthona legyen. Az Isten dicsősége kell, hogy itt felragyogjon, és ez a mi felelősségünk, az enyém, a tietek. Igház kell, hogy legyen, ahogy a régiek mondták. Igeház, egyház. Akármi szólal meg itt, vagy akárki szólal meg itt köztünk, annak igét kell mondania. Isten igéjének kell itt laknia köztünk teljes gazdagságában. Ez legyen egy otthon, ahol az ige otthonra talál. De nem csak az épületben, hanem a szíveinkben is. Mert az igazi otthona az igének nem csak egy épület, hanem egy ember szíve, egy ember lelke. Az enyém és a tietek. Szükséges, hogy mi, akik idejövünk, érezzük ennek a súlyát, ennek a felelősségét. Mi magunk is az ige házai kell, hogy legyünk, akikben lakhat, élhet az Isten igéje, de maga ez az épület is az Isten igéjének a háza kell, hogy legyen, ahol megdicsőítheti magát az Úr. És testvérek, talán minket is indít ez az egész csoda arra, hogy megállapítsuk magunkban és egymás közt is, hogy lehet, hogy a kezdet nehéz. Sokszor így van, hogy nehéz a kezdet, de az Isten hatalma által és az Isten szeretete által a nehéz kezdetet követheti egy jó végkifejlet. Egy jó végkifejlet. Ha Isten közbeavatkozik, akkor jó végkifejlet fogja követni azt. Lehet, hogy nehéz átugrani az akadályt, amit látunk, de ha az Úr velünk van, átugorjuk, és egy jó véget érünk. Ezt hirdetjük, testvérek, és ez egy nagyon szép dolog, mert ebbe az igében nagyon sokan belekapaszkodtak a történelem folyamán, és mi is belekapaszkodhatunk. Van Németországban egy hely, Bielefeld mellett, Bételnek hívják, ahol lelkileg, szellemileg visszamaradott és testileg is sérült embereket ápolnak. Már hosszú ideje. Egy Friedrich Bodelschwing nevű lelkész alapította azt a helyet. 1910-ben halt meg ez a Németországban nagy megbecsülésnek örvendő hívő ember. És van ennek az otthonnak egy kápolnája, és a kápolnának a karzatára ki van írva ez az ige. Aki sírva emeli a vetőmagját, majd örömmel jön erő az aratáskor. Ez a lelkész azért íratta oda azt az ígét, mert ott abban a templomban szellemileg, lelkileg, testileg is sérült emberek jöttek össze egy-egy istentiszteletre. De a lelkész tudta, hogy ezeken az embereken már itt a földön nem lehet segíteni. Csak azt lehet tenni, hogy szeretettel gondozzuk, szeretjük őket. De tudta, hogy majd eljön a feltámadás. Eljön az Isten országa. És ott már nem lesz egyetlen egy ilyen ember se. Ott mindenki egészséges és épp lesz. Most itt lehet, hogy sírunk, és úgy emeljük a vetőmagot. Úgy vetjük a vetőmagot. De majd egyszer jön egy csodálatos végkifejlet. És ezt a reménységét akarta megvallani, és akarta újra erősíteni azokban, akik oda mentek abban a templomban. Lehet, hogy valami most nagyon nehéz. De ha az Isten kegyelme közbelép, és az Isten ereje megmutatkozik, akkor abból a nehézből kiemel minket. És megújít bennünket. Jó, ezzel a reménységgel, úgy mondjuk mi eszkatológikus reménységgel, jövőbe tekintő reménységgel nekünk is előre nézni. Mert ez a templom ilyen értelemben túlmutat önmagán. Tulajdonképpen a mennyei templomra mutat, amit a Bibliában találunk. Az Isten templomára, ami a mennyek országában, az Isten országában lesz majd. Ott nem én állok itt a középen, hanem az Úr áll igazából a középen. És ott leszünk körülötte, remélem mindjárt ott leszünk körülötte. És ott dicsérjük őt, és hallgathatjuk az Úr tanításait. Kedves testvérek, egy nagy Isten tiszteletre készülődünk. Minden szépsége ennek a templomnak elhomályosul annak a templomnak a szépsége mellett. Itt most sok nehézséggel küszködünk, de előre nézünk, és tudjuk a jövendőt. és olyan jó lenne majd, ha egy napon a nagy mennyei öröm ünnepen, aminek soha nem lesz vége, mindnyájan együtt lehetnénk az Úr Jézus érdeméért. Kedves testvérek, így éljük át, és ezekre indít bennünket ma ez a csoda. És ha valaki netalántán még megkérdezi, hogy na, miért cselekedett velünk hatalmasan ez az Isten? Miért? Akkor azt mondjuk, hogy elsősorban az ő dicsőségéért. Azért, hogy neve felragyogjon. Jézus Krisztus egyszer beszélgetett az atyával, és az atya azt mondta neki, hogy megdicsőítettem, és megdicsőítem a nevemet. Abban is, hogy te meghalsz. Hogy megvásd az embereket. Jézus meghalt a kereszten, és megdicsőítette az atyát, mert megváltást szerzett, és utána az atya megint megdicsőítette az ő nevét, mert föltámasztotta Jézust a halálból, és fölemelte a mennybe. Jézus által is megdicsőítette magát az atya, és általunk is meg akarja, testvérek. Itt is azért cselekszi ezt a csodát velünk és köztünk, hogy megdicsőítse a nevét. Nem minket akar megdicsőíteni. Itt látom a mérnök testvérek, nem a mérnököket, nem a lelkészt, nem a presbitériumot, nem a gyülekezetet, nem a műszaki ellenőrt, az is itt van, hanem önmagát akarja megdicsőíteni. És nekünk ezt engedni kell, és oda kell borulni elé alázattal. Hadd dicsőítse meg magát az Úr. Másrészt talán ide tehetjük még azt is, hogy azért cselekedett így velünk hatalmasan, mert nagyon szeret minket is. Nagyon szeret minket, és kegyelmes hozzánk. Nem a mi érdemeink miatt van itt ez a templom, testvérek. Nem azért, mert a mi gyülekezetünk, nem tudom én milyen gyülekezet, és Isten kénytelen volt minket már megjutalmazni. Nem. Nem érdem szerint, hanem kegyelem szerint. Jézus Krisztusért szeret minket az Úr, és fogad el minket bűnösöket az ő gyermekeinek, és Jézus Krisztusért kegyelemből adja nekünk, és adta nekünk most ezt az épületet, és hisszük, hogy tovább fogja vinni egészen a befejezésig. Miért cselekedett velünk hatalmasan? Az ő dicsőségéért, és az ő kegyelméért, az ő szeretetéért. Íme örömnap ez a mai, gyülekezetünk életében, amikor valljuk egy szívvel, egy szájjal, egy lélekkel, hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy az Úr Jézus Krisztusért szeretsz minket, és megáldod az életünket, egyéni életünket is, családjainkat is, és gyülekezetünket is a te javaiddal. Köszönjük néked minden földi áldásodat, ajándékaidat, és köszönjük néked a lelki kincseket, a megváltás kincsét, a hit drága ajándékát, az ige múlhatatlan értékét. Köszönjük néked, hogy gazdagítod az életünket, nem szegényíted, hozzáteszel és nem elveszel belőle. Köszönjük néked, hogy ezt élhettük át, és a te szabadításodért most is dicsérhetünk téged. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket megvallani a te nevedet, vállalni téged mindenek előtt. Segíts, hogy ebben a templomban gondunk legyen arra, hogy a te igéd szólaljon meg minden időben, és a mi szívünk is hadd legyen a te igédnek, az evangéliumnak otthona. Kérünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy lakozzál itt közöttünk, te, aki magad vagy az ige, és te töltsd be ezt a helyet dicsőségeddel, fenségeddel. Add, hogy az idejövők vele találkozhassanak, benned hitre, örök életre, üdvösségre juthassanak. Akik szomorú szívvel jönnek ide, azok megvigasztalódhassanak. Akik örömmel jönnek ide, azok még nagyobb örömmel mehessenek el. Akik utat keresve jönnek ide, azok utat találhassanak. Hozzád, feléd, egymáshoz. Kérünk téged, hogy igéd által formálj bennünket, itt élő embereket, igazi közösségé, egymás szerető és téged is szerető emberekké. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, áld meg életünket ezen a helyen, ahova te hoztál minket. Hadd imádkozzunk most hozzád azokért, akik most tényleg gyászsal a szívükbe jöttek ide, mert az elmúlt héten temették el kedves szerettüket. Kérünk téged, hogy vigasztald őket, és töröld le a könnyeiket, s add, hogy akit elveszítettek, azért igazi hálaadással tudjanak hozzád fordulni. Kérünk téged, hogy vigasztald meg, bátoríts meg ennek a családnak, minden kedves tagjának szívét, életét. Köszönjük te néked, hogy nincs senki, aki úgy tudna vigasztalni, ahogy te tudsz bennünket vigasztalni, erősíteni. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod most a mi könyörgésünket, amikor imádkozunk városunkért, imádkozunk ennek vezetőiért, imádkozunk, Urunk, a mi országunk vezetőségért, hogy adj nekik is bölcsességet és szeretetet, elsősorban irántad, de szeretetet a nép iránt is, és adj nekik bölcsességet és erőt a terheik hordozásához, dolgaink intézéséhez. Kérünk téged a mi magyar népünkért is, hogy emeld ki a hitetlenségből, az istentelenségből, és add, hogy minél több honfitársunk jusson élő hitre, legyen téged hívő, neked engedelmes emberré. Ezt a csodát is tőled várjuk, tőled kérjük. Köszönjük te néked, hogy mindezeket letehetjük a te hatalmas kezedbe, örvendezve a te szabadításodnak. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! És hallgassuk meg az énekkarunknak a szolgálatát. Köszönjük szépen! Hallgassátok meg a hirdetéseket! Kérek szépen egy pohár vizet valakitől. Szomorúan jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt. Az elmúlt héten Április 1-én 11 órakor pénteken búcsúztunk az újszegedi római katolikus temetőben Szőke Béla, 91 esztendős korában elhunyt református vallású testvérünktől. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott lányainak, unokáinak, dédunokáinak, az egész családnak, minden rokonjának. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Köszönöm. Tehát minden alkalmunkat a rendes időben tartjuk. Hirdetem, hogy jövő héten, a jövő vasárnap Isten tiszteletünkön a honvédtéri gyülekezetnek a kórus és a mi kórusunk együtt fog itt énekelni. Szeretettel készülődnek erre az alkalomra, és mi meg szeretettel várjuk őket. Tehát jövő vasárnap készüljünk egy kis kórus hallgatásra is újra. Örömmel várjuk őket. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap lesz házaspári kör. Földesi Andráséknál lesz a Mura utcában. A gyerekvigyázásról itt a gyülekezetben gondoskodunk. A gyerekeket ide hozzák azok, akik jönnek. Ja, ott lesz a gyerekmunka? Jó, a gyerekvigyázás is ott lesz. Jó, elnézést. Köszönöm. Tehát a Mura utcában jövő vasárnap házaspári körünk lesz. A gyerekeket is oda lehet hozni. Köszönöm. Hirdetem még a testvéreknek, hogy készülődünk Nagysolymosba a testvérgyülekezetünk meglátogatására. Május 25-től 29-ig, aki szeretne eljönni oda, azt kérem, hogy minél előbb adja le a jelentkezését, iratkozzon föl. Az a legegyszerűbb, hogy most nálam jelentkezzenek, mert nem tudtunk még kitenni hirdetőtáblát. Úgyhogy most a legjobb, ha aki szeretne jönni, és esetleg tud autóval is jönni, az szóljon, hogy lássuk, hogy pontosan hányan mennénk. Nem magunk miatt kell látni, hanem az ottaniak miatt, hogy tudjanak ránk kellően készülni. Tehát május 25-től 29-ig Nagysolymosba megyünk. Segesvár mellett van ez a kis gyülekezet, ahova járunk már évek óta. Segítünk ott, és ők is segítenek rajtunk, amivel csak tudnak. Készülődjünk erre az alkalomra, és jelentkezzünk, ha tudnak jönni a testvérek. Szeretnék még egy pár percre szólítani a Pauk Jánost, a gyülekezetünk gondnokát, hogy néhány szót mondjon el a gyülekezetünknek az anyagi helyzetéről.
Kedves testvérek, mielőtt rátérnék arra, amiért ide szólított Anyagi Pásztor testvérem, azért mégis ebben az ünnepi pillanatban egyharmad igeverssel hagy köszöntsem a gyülekezetet. Az előtte való Zsoltár, mint ahonnan az ige hirdetést is merítette Lelki Pásztor testvérem. A 125. Zsoltárból egyharmad igeverset olvasok, népét pedig az Úr karolja át. Én magam is örvendező szívvel vagyok itt, hogy láthatjuk azt, amit sokszor még a hívő ember is olykor kérdőjelekben tesz fel magának, és most imhol egy válasz. Ezt érthetjük egészen konkrétan, és lelkileg is, értsük teljességében, népét pedig az Úr karolja át. Kedves testvérek, most hadd térjek rá arra, hogy nagyon vázlatosan hadd hívjam fel a testvérek figyelmét anyagi dolgainkra. Mint látjuk, a templom építése szépen haladt. Ez természetesen nem csak abban nyilvánul meg, hogy a falak és a szerkezet csodálatosan áll és dicséri az Urat, hanem abban, hogy ennek az anyagi dolgai is szépen haladtak. Ezért nagy köszönet a gyülekezetnek és mindazoknak, a kerületnek, sokan támogatták. Majd, amikor vége felé közeledünk, pontos elszámolást fogunk a gyülekezetnek adni. Miközben viszont látjuk ezt, még azt is látjuk, hogy a hátralévő rész, ami az udvart, a kerítést és még a kiszolgáló helységeket illeti, az is előttünk van. De őszintén hisszük és reméljük az Úr erre is ki fogja rendelni az anyagiakat. Viszont a hétköznapi dolgokban, ami a gyülekezet számláit jelenti, a gyülekezet alkalmazottainak fizetését jelenti, és egyéb más dolgokat, amely a gyülekezeti élethez szükséges, ebben egy picikét hátra maradtunk, körülbelül egy 300-400 ezer forint közötti hiányunk van, azt illetően, hogy a hétköznapok dolgait tudjuk fizetni. Mindenki tudja sajnálatosan otthonról a számlákat, víz, villany, egy energia. Tehát arra kérnénk a kedves testvéreket, mivel most már azt lehet mondani, évek óta mindenki nagyon koncentrált arra, hogy a megajált templomi dolgokat, azokat fizesse, és már lelkipásztor testvérem említette is, hogy ezt most egy kicsit lehet szüneteltetni, vagy alább fogni. Azért nem föltétlen szükséges befejezni, mert, mint mondtam, még hátralévő rész néhány 10 millió forintot feltétlen ígér majd, de most azt szeretnénk kérni a testvérektől, hogy a persejbe, vagy pedig külön adományként, tehát a gyülekezet folyó dolgaira, vagy pedig a gyülekezeti munkatársak fizetésére nézve legyenek szívesek egy kicsit belátóbbak lenni, és próbáljuk ezt a ma még emberileg nem beláthatatlan hiányt pótolni, hogy a hétköznapi dolgaink is tudjanak menni, ne kelljen azt csinálni, hogy nem tudunk számlát fizetni. Tehát arra kérnénk a testvéreket, hogy legyenek kedvesek ezt az anyagi terhet hordozni és segíteni. Nagyon szépen köszönjük az eddigieket is, és hisszük és reméljük az Úr gondviselését a gyülekezeten, családi életükön, egyéni életükön. Köszönöm szépen!
Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 264. énekünket, és ennek két utolsó versét énekeljük, a 4. és 5. versét, a 264. énekünk 4. és 5. versét, a 4. vers így kezdődik, áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. 264. 4. és 5. versét énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és azzal zárjuk Isten tiszteletünket. De ha le is zárjuk az Isten tiszteletet, nyugodtan maradjanak a testvérek, járják be az épületet, nézzék meg, amit csak lehet, és örvendezzenek egymás közt, és dicsérjék az Urat a szívükben.
Thank you.
áldás békességet kívánok.